Világháló. Könnyed külhoni kalandok és különlegességek. Benda László műsora.
Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! Ez itt a Világháló, és ígérem, hogy március 15-e ide vagy oda Rákai Kálmán filmjéről ezúttal nem nagyon ejtünk szót. Csákvári Géza a vendégünk, a filmkritikus, egyébként pedig a Golden Globe díj egyik javaslója is. Láttad már ezt a Petőfi filmet?
Igen, tegnap volt egy, hogy is fogalmazták, díszbemutatóval egy időben tartott sajtóvetítés.
Nem tudom, hazafias kötelességemnek még mindig nem érzem, hogy megnézzem, de elképzelhető, hogy erre is sor kerül. De beszéljünk inkább a nemzetközi filmiparról. Hiszen túl vagyunk a Berlinálén, úgy tudom, ott voltál, túl vagyunk azon a londoni filmfesztiválon, mond a betű nevét.
BAFTA díjakon.
Az Oscar-díj főpróbájának tartanak, és itt voltak az Oscar-díjak. Nem magukról a filmekről szeretnélek faggatni, hanem általában a filmiparról. Például Hollywood hogyan uralta le a világot, illetve majd később rátérünk arra is, hogy Bollywood mennyire próbálja ezt meg kikezdeni.
Hát ez egy nagyon jó összetett kérdés, ugye Hollywood már idejekorán leuralta a világot.
Tehát, jó évszázada mondhatnám.
Igen, és ennek egyébként nagy magyar segítsége, mondjuk így, vagy nagy magyar zsidóknak a segítségével, mert ugye a
Korda testvérek. Cukor.
Például igen, tehát stúdió alapítókat adtunk ennek a gépezetnek, és
nyilván később rendezőket, operatőröket.
Folyamatosan. Igen. Most már nem biztos, hogy műünk a legfontosabbak a filmiparban, tehát a nagy számok játéka alapján inkább már csak arról vagyunk híresek, hogy melyik nagy produkció jön ide bérmunkaképpen forgatni. Uh-huh. És azt mondom, hogy nem beszélünk filmekről, azért azt említsük meg, hogy a Szegény párák,
igen,
amiért a Mihalek Zsuzsa berendező díjat kapott meg.
A idei magyar
Oscar-díjas is. Tehát az 80%-ban annak a stábja az magyarokból állt.
Igen.
Tehát ugye van
itt
egy
forgatták.
Ilyen abszolút 100%-ban itt forgatták a filmet, és tulajdonképpen így, ha már olyan filmet nem is gyártunk, amelyet díjazni lehet, de részt veszünk olyanba, amelyeket díjaztak. Tehát ez egy ilyen abszolút egy ilyen kettős kérdés, és egyébként visszatérve a kiindulóponthoz, hogy Hollywood mikor uralta le ugye itt a világot, és hogyan, tehát azért Európa próbálkozik. Tehát a idejekorán észrevették, hogy itt van egyfajta gépezet, és ezért hozták létre a nagy európai filmfesztiválokat, hogy akkor ezek legyenek a úgymond az ellenpontok, tehát ezek népszerűsítsék azokat a filmeket, amelyeket mi gyártunk, a mi kultúránk, amelyek nagyon sokszínű és nagyon büszkék vagyunk. Tehát mondjuk a legelső európai filmfesztivál a Velencei, annak volt egy politikai indítatás.
Amennyiben?
Amennyiben Mussolini alapította, hogy az igét terjessze, de aztán ugyan a művészet átvette az irányítást, tehát ez egy ilyen csodálatos túlélés ennek a fesztiválnak. Ugye a Mussolini féle propagandára volt a franciák válasz a Cannes-i filmfesztivál, és tulajdonképpen a berlini filmfesztivál, ugye azt is említetted, hogy ott is voltam, azt meg az amerikaiak hozták létre, amerikai segítséggel ugye Berlinbe, hogy ott az egyfajta hidat képezzen a kelet és a nyugat között, tehát hogy ott a művészek találkozni tudjanak, esetleg némi provokációval az egyik fél a másik fél irányába, hogy akkor ott lehet bemutatni szovjet filmet az amerikai mellett, tehát hogy és így a rendszerváltás után a Berlin Fesztivál ezt a jelentőséget kicsit elveszítette, és elkezdett a régióra koncentrálni, aztán most ott egészen nagy válság van, tehát ugye most váltak meg a teljes vezetőségtől, a művészeti igazgatótól, meg a fesztivál igazgatótól, tehát hogy az a fesztivál most eléggé keresi a helyét. Pontosan ebbe a...
Jó, mennyiben jelzik előre ezek a fesztiválok, tehát a Berlináléről beszéltünk, a BAFTA-t megemlítettem, hogy kik fogják az Oscart kapni, hiszen eléggé egyértelmű volt, hogy 13 jelölést kapott tényleg az Oppenheimer, ami jócskán aratott is a díjakból.
Amely film nem volt egy fesztiválon se. Ugye ez egy érdekes dolog, a Christopher Nolannek az elismerése, tehát hogy őt nagyon szeretik Cannes-ba, de az ő pályára ez az Oscar-díj hiányzott. De viszont az, hogy a fesztiválnak milyen jelentősége van így az Oscar terén, akkor itt két filmet kell említeni, sőt többet is, ott van az Egy zuhanás anatómiája, ugye, amelyik a Cannes filmfesztivált megnyerte, majd Franciaország nem nevezte,
igen,
majd aztán
még hát az amerikai... Hát a nevez, az egy külön kategória.
Igen, igen, az egy másik adás, tehát, hogy vagy másik desszert. És ott volt ugye a érdekvédelmi terület, amelyik a nagy díjat kapta, ugye az is most Oscar díjat kapott, mint legjobb nemzetközi film. Tehát a
nemzetközi az azt akarja, hogy nem amerikai, vagy nem angolajkú.
Igen, így van, így van, így van. Ez a különböző díjaknál ez teljes őrület, például a Golden Globe-nál az, hogy nem angol nyelvű, tehát lehet amerikai film, amelyik nem angol nyelven készült, tehát az Oscar-nál a pénz számít, hogy ki finanszírozta a filmet. Így hát azt kell, hogy mondjam, hogy, és akkor, hogy európai sikerek is ott volt, természetesen Szegény párák is, amely a velencei fődíjas volt, tehát ezek az európai filmfesztiváloknak a filmje úgy oda tudnak csapni így az Oscar versenyben, ami nagyon jó. Tehát ugye az Oppenheimer mellett jutott levegő ezeknek a úgymond egy kicsit más filmeknek is. Szerintem ez egy jó dolog.
De nem ért különösebb meglepetés a díjkiosztó kapcsán, az Oscar díjak odaítélése kapcsán.
Én egy dolgon lepődtem meg igazából, az, hogy Emma Stone, Lily Gladstone elől behúzta a legjobb nő főszereplő díját. Lehet azon most, ugye ez kétféle kérdés,
esztétikai,
hogy szubjektív esztétikai, akkor azt mondom, hogy szuper, mert szerintem az Emma Stone nagyobb alakítást nyújtott, jobban kivetkőzött önmagába, és túllépett saját egzisztenciális léti, mint színész ezzel a alakítással. A Lily Gladstone meg ugye ott állt mögötte, hogy akkor most történelmet írunk, hogy a őslakos színész most kap először jelölést, most kap először díjat, ugye szerintem ő megkapta a BAFTA-t is, ha jól emlékszem, a Golden Globe-ot biztosan, sőt a színész szakszervezet díjára SAG
avarcot is. Az jó, mert szakmai díj.
Igen, megkapta, és akkor innentől kezdve a matek az mondta volna, hogy ő kapja a legjobb színésznő díját is, és az Oscar-n, és aztán jöttem Aston, tehát, hogy ugye, amikor a jelölések vannak, akkor mondjuk a színészek szavaznak, amikor megvan a végső öt, akkor a teljes tagság. Így hát ezt lehet azt tudom mondani, hogy a teljes tagság, tehát Hollywood imádja Emma Stone-t. Tehát ő az a karakter, akiről senki nem gondol rosszat, vagy nem irigy, vagy hasonló. Tehát, hogy egy ilyen, de egyébként, ha rá is nézzünk, akkor ő egy ilyen ős hollywoodi archetípus. Tehát benne van ez a régi korok nagy sztárjának a kvalitás, így hát szerintem ő egy érdekes fordulat volt.
Akkor most zenélünk egy kicsit, és onnan folytatjuk, amit már felvetettem, hogy Bollywood mekkora kihívást jelent Hollywoodnak, vagy egyáltalán mi is ez a Bollywood? Akkor folytassuk onnan, Csákvári Géza továbbra is a stúdió vendége, Hardi Mihály tért be hozzánk, aki együtt ebédelt Bollywoodban az egyik legismertebb indiai filmszínésszel.
Na jó, legyen Bombay. Rögtön pontosítok, Ferihegyen ebédeltem együtt a repülőtéren, amikor egy indiai filmes produkció eljött mi hozzánk. Egyébként ez az illető, akivel a filmestábban együtt ebédeltem, ez Salman Khan volt, a világ
egyik leghíresebb,
hetedik legjobban színész. Fizetett színész. Tehát ez körülbelül, ha a fizetési listát nézzük, akkor Matt Damon vagy George Clooney kategória. Egyébként egy nagyon kedves és nagyon közvetlen filmes volt, és ami nagyon érdekes az indiai csapat tal kapcsolatban, hogy míg az amerikai filmeknél van egyfajta kasztrendszer, tehát a híres A-kategóriás filmek rendezőihez vagy főszereplőihez a stábtagjai jószerével hozzá se szólhatnak, itt ennél az indiai filmes csapatnál egyszerűen csak ott volt hely Salman Khan asztalánál, ugye a forgatási szünetben mindenki együtt ebédel a kéteringes buszból, és akkor leültem mellé, és a csodálatosan szép partnernője mellé, aki a filmben mellette játszott, és hát együtt fogyasztottuk el az ebédet, beszéltünk egy pár szót kötetlenül. Ugye azt hozzá kell tennem, hogy több film is forgott Ferihegyen, amikor még az egyes terminál nem működött a Malév csőd nyomán, és az egész Európában nem volt egy olyan filmes háttér, ahol van egy teljesen működő repülőtér, egy teljesen működő terminállal, már pedig minden filmben, vagy legalábbis nagyon sok filmben kell, hogy legyen repülőtér. Tehát
na most mielőtt belebonyolódnál a repülőgépek márkajelzésébe, turbószámába és nem tudom micsodába, mert értesz hozzá, Bollywood. Mitől kihívója Bollywood Hollywoodnak? Onnan a név, hogy Bollywood.
Hát ez Bombayból, ezt nagyon jól mondtad, ugye ma már Mumbai a neve, Bombayból származik, hiszen Bombay az indiai filmgyártás központja.
Hollywoodja.
Tehát tulajdonképpen a Hollywood, Bollywood, Bombay film egyébként nagyon régóta, tehát a 20. század 30-as évei óta készülnek ott filmek, sőt, utána néztem, az első indiai film az 1898-ban készült, de az igazi nagy robbanás az a múlt század 70-es éveitől származik, amikor is Indiában iszonyatos mennyiségű filmet készítettek, méghozzá egészen pontosan most megnéztem, 2017-ben nem kevesebb, mint 1986 teljes estés filmet forgattak Indiába.
Na jó, ez a mennyiség és ez a minőség, Géza, mennyire ismered az indiai filmipart?
Ugye a nemzetközi filmfesztiválokon általában azok az indiai filmek jönnek, amelyek pont nem olyanok, mint a Bollywood. Tehát van indiai művészfilm is, ezt kell, hogy mondjam, és ott szoktak meglepő darabok lenni, tehát én főleg olyan indiai filmeket nézek, amelyekben nem énekelnek, és nem táncolnak, viszont Fun fact, nem tudom, hogy láttatok a már Mási a szívem című bollywoodi filmet, amit részben Budapesten forgattak, rengeteg magyar helyszínnel, ha például a film fináléja a Lánchídon van, ahol van minden, és ugye a Olaszországot alakította Budapest, viszont a statiszták és a mellékszereplők azok nem olaszul, hanem magyarul beszéltek. Tehát, hogy ez mindent elmond egy indiai filmnek, meg a indiai nézőknek mondjuk a hitelességének a igényére, tehát, hogy lehet egy olaszországi helyszínen, ahol magyarul beszélnek. Tehát.
Na most nagyon jó, hogy említetted, mert ez két nagyon fontos összetevője az indiai filmeknek, és egyszer-egyszer egy-egy hosszabb távú repülőúton egy-egy légitársaság fedélzetén, ilyen közel-keleti légitársaságokról, vagy Perzsőből menti légitársaságokról van
ezt
szó.
Ezt elhallják szolgáltatásul.
Én végignéztem több ilyen filmet is, egyszerűen csak el akartam ütni az időt vele. A nagyon jellemző az a kifejezés, hogy masala filmeknek hívják, a tikka masalára, erre a nagyon fűszeres indiai ételre utalva az indiai filmeket, amelyek egyetlen filmen belül nagyon sok műfajt ötvöznek, hiszen van benne akciófilm, van benne romantikus melodráma, van benne musical, van benne filmvígjátéki elem, tehát ezeket mind ötvözik, és kötelező, ezt már megkérdeztem a producerektől, hogy az indiai filmekben kötelező, 10 percenként legyen egy akciójelenet, valami fajta verekedés, ahol a...
De precízen 10 percenként.
Így van. Aki a főhős, aki a 6 lövetű pisztolya rögtön 12 gonosz ellenfelet terít le, majd 10 perc múlva az egész utca táncra perdülés, lesz benne egy ének, és ennek az a dramaturgiai oka, hogy ugye a verekedős jelenetek alatt az indiai mozikban a hölgyek ki tudnak menni és vesznek valami frissítőt, isznak egy indiai teát, vagy valamit, majd visszamennek, az éneklős, romantikus jelenetek idején pedig az urak tudnak kifáradni, inni egy sört, vagy rágyújtani egy cigarettára, tehát ennek komoly dramaturgiai...
Fél órás szüneteket kéne elrendelni, és mindenki kielégítve érzi magát.
Én most világosodtam meg. A Most vagy soha egy bollywoodi film. Tehát mert amit most elmondtál, abszolút definiálni lehet.
És ami nagyon érdekes, hogy minden eltúlzott ezekben a filmekben, tehát a karakterek, a pozitív főhős az mindig nagyon snájdig, a gonosz az rettenetesen már ránézésre is látszik rajta, hogy gonosz.
Egy amerikai kémet arról lehet fölismerni, hogy kézzel eszik, mint a régi NDK filmekbe körülbelül.
És nagyon színes az utcaképe, és nagyon hangosak a táncok, és olyan furcsa mozdulatokkal táncol benne, olyan koreográfiával, ami a mi számunkra megmosolyogtató, és hát tegyük hozzá, hogy azért Európában vagy Észak-Amerikában ezek a filmek nem jutnak el, viszont hatalmas nagy közönségük van, már csak azért is, mert olyan nyelvekre szinkronizálják, ugye hindi, bengáli, gujarati, malajlam, telugu,
hát a helyi kisebbségek nyelveire.
És egész igen. Ázsia ezeket a filmeket nézi, Indonéziától kezdve Malajzián át, egészen Marokkóig egyébként, tehát az már ugye Afrika északi része, tehát az arab világban is ezeket nézik, és van még egy nagyon érdekes tulajdonsága, hogy hangosan szurkol a közönség. Tehát ellentétben
azzal, a
mint ahogy nálunk, ugye néma csendben kell nézni a filmek, legfeljebb ropogtatják a patogatott kukoricát mellettünk, az indiai közönség az hangosan szurkol, bekiabál, az olyan, mint egy foci meccs lenne, a közönség annyira izgul a film főhőseiért. Ilyet egyébként akkor láttam még, amikor kubai egyetemista évfolyamtársnőimmel beültem egy filmet megnézni, talán a Szindbád című filmet. Ők magukból kikelve szurkoltak ott egy kardozós jelenetnél a főhősnek. Hát ez nekünk szokatlan minden esetre.
Akkor lefújom ezt a derbit, Hardi Mihálynak köszönöm, hogy velünk volt, és Csákvári Gézával innen folytatjuk némi zene után.
Takte rehte tujhko saanj savere naino mein basiyan jaise nain ye tere tere mast mast do
továbbra is ez a Világháló, a stúdióban Csákvári Géza a vendégem, és folytassuk azzal, vagy fejezzük be azzal, hogy milyen szerepe van az orosz propagandának a háború körülményei között, vagy annak az agymosásnak, amit akárha az új háborús filmekkel céloz meg a filmipar Moszkvában. Németh András, a HVG Kelet-Európa szakértője a vendégünk telefonon.
Számomra is meglepő számú propagandafilm készült egyébként Oroszországban erről a háborúról, és tulajdonképpen ez nem is a 2022-es teljes körű offenzíva után indult be, hanem már 2014 után, sőt egy-egy film már 2014, tehát a Krím elvétele és a kelet-ukrajnai háború megkezdése előtt is elkészült. Ezeknek teljesen egyértelműen egyetlen egy üzenete van, az, hogy az ukránok nácik. Van egy alüzenete az, hogy üldözik az oroszokat Ukrajnában, és még egy alüzenete az, hogy Oroszországnak tulajdonképpen része Ukrajna. Megnőtt 2022 után a propagandafilmek száma, ezek közül leginkább a Svigyétje, tehát Szemtanú című film érdemel említést, mert ez az, amelyik, ha szabad így fogalmaznom, akkor az állatorvosi ló valamennyi betegségét tükrözi, tehát
van ebben gyakorlatuk?
Van, igen, tehát én ugye a Szovjetunióban is éltem, és azért ott is volt egy pár propaganda film, és nem csak az 50-es években, hanem később is, akár az afganisztáni háborúról. Tehát ez a Svigyétjel arról szól, hogy néhány nappal a háború megkezdése előtt egy igazi belga zeneszerző Daniel Cohen ellátogat Ukrajnába.
Igazi ahol belga, csak ugyan neve alapján.
Egyből, mielőtt el kitörne a háború, fogadják, és ahogy amikor kitör a háború, akkor az ukránokból előtör a náci, és azonnal magára hagyják. Van itt egyébként egy meglehetősen furcsa szál is ebben a filmben, tehát abban az országban, ahogy mondja, üldözik a zsidókat, tehát Ukrajnában, ott egy zsidó oligarha hívja meg ezt a Daniel Cohen-t, és némi antiszemita felhanggal, amikor kitör a háború, akkor ez az ukrán oligarha egyből elhagyja Ukrajnát, és elmegy Izraelbe, és magára hagyja Daniel Cohen. Tehát ez csak egy mellékzönge. És azt derül ki, hogy ezek az ukrán nácik Hitler pólóban éltetik a holokausztot, és ölik saját magukat, tehát saját honfitársaikat, és nagy nehezen...
Hát elég leegyszerűsített propagandafilm.
Nekem egy kérdésem lenne ezzel kapcsolatosan, igen, hogy ugye én azt mondani, hogy a nemzetközi filmfesztivál, tehát így Európában, tehát így az orosz filmeket így blokkolták, így a háború kezdetével, tehát sőt, még az emigrációban lévő orosz alkotóknál is megnézik, hogy ki finanszírozta azt a filmet, még hogyha nem is politikai, hogy viszont ezeket a propagandafilmeket, ezeket nem akarok nekik reklámot csinálni, de hol lehet őket látni, és meddig jutnak el? Tehát ki jutnak ezek Oroszországból?
Nagyon jó a kérdés. Interneten, YouTube-on például ez a Szvigyétje, tehát szemtanú is megtekinthető, és Olaszországban bemutatták Bolognában ezt a filmet, a városvezetés és a jóérzésű olaszok tiltakozása ellenére. Tehát egy-egy alkalommal kijut, de az még szintén nagyon fontos, hogy ezek Oroszországban sem népszerűek. Tehát a Szigétjel az, ha jól emlékszem, akkor 200 millió rubelből készült.
Elég csekély összegnek tűnik.
Hát az 2 milliárd forint, most már nem, tehát 1 milliárd forint, de 14-15 millió rubelt hozott, tehát az oroszokat sem érdekli ez a film. Tehát ugye Oroszországban az egész háború val kapcsolatban van egyfajta ilyen elforduló, mintha nem történne semmi, és ez erre a film is vonatkozik. Tehát az oroszoknak nálam is nagyobb tapasztalatuk van arról, mi az orosz propaganda film, és erre ők sem kíváncsiak.
És oda át, ukránok, mert úgy tudom, hogy most például díjazott film is volt, ukrán film az Oscar kiosztón.
Teljesen jól tudod, de választjuk ketté a dolgot, mert ugye az egy dokumentumfilm. Tehát Mariupol 20 napja, ez egy tényleg egy, tehát nagyon sok ukrán, ez igazság szerint nem is csak részben ukrán film, rengeteg filmet láttam az ukrajnai háborúról, és de ez messze leginkább megrázó, tehát csak javasolni tudom a hallgatóknak, hogy ha van alkalmuk, akkor nézzék meg. Fantasztikusan jó film, és természetesen az ukrán oldalon is készülnek filmek, részben propagandafilmek is, tehát ugye a háború az nem csak a frontokon dúl, hanem az éterben is, a filmek világában is. Hozzá kell tennem azt, hogy az ukrán propaganda filmek, ha szabad így fogalmazni egyáltalán, ezek azért sokkal közelebb vannak az igazsághoz. Tehát míg Oroszországban a bucsai mészárlást is úgy mutatják be a propaganda filmekben, mint hogyha azt az ukránok követték volna el, ami természetesen nem igaz. Úgy ezért az oroszoknak az ukrajnai tevékenységét bemutató ukrán filmet jóval közelebb vannak az igazsághoz.
Németh Andrásnak még egyszer megköszönöm, hogy ismét velünk volt. Jöjjön nem sokára a Tjomnája Nocs című dal, hát Sötét éjszaka propaganda filmekhez illőn, illetve megköszönöm Csákvári Gézának, hogy végig itt volt velünk.
Nagyon szívesen.
És tartsanak velünk egy hét múlva is. Az összes résztvevőnek én a magam részéről Oscart javaslok, én beérem egy citrom vagy Málna díjjal, de egy hét múlva megint Horváth Ádám társszerkesztővel és hangmesterrel várom önöket. Benda Lászlót hallották. Minden jót!
Темная ночь, только пули свистят по степи, только ветер гудит в провода. Тускло звезды мерцают. В темную ночь ты, любимая, знаю, не спишь, и у детской кроватки тайком ты слезу утираешь.
Világháló. Könnyed külhoni kalandok és különlegességek. Benda László műsorát hallották.